Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, olyan jó újra itt lenni. Fel sem fogjuk igazán, hogy milyen kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy szólsz hozzánk. Sokszor olyan természetesnek vesszük azt, hogy szól az igéd, pedig egyáltalán nem az. Áldunk és dicsőítünk azért, hogy van szavad hozzánk. Köszönjük, hogy szeretnél bennünket tanácsolni, helyes irányt mutatni. Nagy szükségünk van rá, hiszen enélkül az útmutatás nélkül eltévednénk és elvesznénk. Alázatosan kérünk téged, hogy ezen a mai délelőttön is szólj hozzánk. Könyörgünk ott, hogy jó föld legyen a szívünk, hogy az áldott igemag belehullva gyümölcsöt teremhessen. Kérjük, küld a te csodálatos szent lelkedet, adj halló, értő füleket, hogy a mára elkészített üzenet valóban életet formáló, életet megújító üzenetté lehessen. Hatalmas Krisztusunk, kérünk, szólj hozzánk, mi alázatosan figyelünk rád. Amen. Kedves testvérek, az élő Istennek igéjét olvasom az Új Szövetségből, Máté evangéliuma 8. fejezetéből, az 5-től a 13. versig bezárólag. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados és kérte őt, Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Ő így szólt hozzá, elmegyek és meggyógyítom. De a százados ezt felelte. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, nekem is vannak alárendelt katonáim. És ha azt mondom az egyiknek menj el, akkor elmegy, és a másiknak gyere ide, akkor idejön, vagy ha szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, akkor megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt az őt követőkhöz. Bizony-bizony mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyeknek országában. Aki pedig a mennyek országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus, menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Amen. Kedves testvérek, ez az imént felolvasott történet egy rendkívüli történet. Olyannyira rendkívüli, hogy szinte nem is találni olyan művészeti ágat, amelyben ne jelenne meg valamilyen szép ábrázolása az elhangzott igének. Zene és kórus művek zengedeznek erről, festményeken jelenik meg ez a szép ige szakasz. Mitől rendkívüli ez a történet? Rendkívüli abban a tekintetben, hogy semmi sem szokványos benne. Nem szokványos az, hogy egy római katonatiszt felkeres egy zsidó tanítót, hogy az gyógyítsa meg a szolgáját. Aztán nem szokványos az sem, hogy egy százados közben jár egy szolga miatt. Nem szokványos az a hit sem, ami ennek a férfinak a szívében van. Nem szokványos Jézusnak a reakciója sem, hiszen Jézust nem volt könnyű meglepni. Itt azonban mégis azt olvassuk, hogy elcsodálkozott. És végül rendkívüli ez a történet, mert egy olyan gyógyítás történik, ami egészen addig nem lesz nyilvánvaló, amíg a százados haza nem megy. A kérésének a meghallgatását is hinnie kellett, mielőtt hazaérve láthatta volna. Ki volt ez a százados, akiről az ige beszél? Mit tudunk róla? Bár a felolvasott igén kevés dolgot említ vele kapcsolatban, de János és Lukács szintén lejegyezték ezt a történetet. Így a három evangéliumnak a segítségével ismerjük most meg ezt a katonaembert. A nevét nem ismerjük, de a rangjelzését azt igen. Százados volt. Ez azt jelenti, hogy a Rómán kívül állomásozó csapatoknak, jelen esetben Kapernaumban állomásozó római légióknak volt egy nagyon magas rangú tisztje, parancsnoka. Ő tehát a megszálló római haderő, hadsereg egy nagyhatalmú katonája volt. Tudjuk róla azt is, hogy valami oknál fogva nagyon szerette a zsidókat, és a zsidók is őt. Lukács evangéliumában azt olvassuk róla, hogy egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, s aki beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte, jöjjön el és mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték, méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, ő építette a zsinagógát is nekünk. Nem ez volt a jellemző. Különösen Izraelben nem, hiszen folyamatosan lázadoztak a római fennhatóság ellen. Sokkal inkább ellenséges volt a hangulat, mint sem baráti. És különösen nem volt jellemző az, hogy valaki a saját pénzén, a saját vagyonán épített egy zsinagógát. Aztán tudjuk erről a századosról azt is, hogy egy szerető, együttérző és gondoskodó ember volt. Hiszen logikusan végig gondolva, miért foglalkozik ő egy szolgával? Egy szolga az ókorban, bocsánat a kifejezésért, de fogyóeszköz volt. Minek foglalkozik vele ez a tiszt? Magas rangú katona akkor kérhet új szolgát magának, amikor csak akar. Kit érdekel, hogyha meghal egy? Lesz majd másik. Ez a férfi, ez a százados, ez nem ilyen. Ő foglalkozik, ő törődik az övéivel. Ám mind közül a legfontosabb jellemzője ennek a századosnak az az, hogy van hite. Olyan hite van ennek az embernek, amely mindenkit megszégyenített volna. Ugyanis ilyen hite senkinek nem volt Izraelben. Csak ennek a római katonának. Ez egy döbbenetes dolog számomra. Nem tudom, hogy elakadt-e már bennetek valaha ez a Jézusi mondat, hogy bizony-bizony mondom néktek, senkiben nem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. Ezt egy zsidó szemmel nézve pogány embernek mondja Jézus. Ez az ember, ez hiszi, és tudja azt, hogy Jézusnak van hatalma meggyógyítani a szolgáját. Kedves testvérek, ez az ember, ez a katona felismerte Jézusban azt, hogy őt az Atya küldte. Máskülönben nem menne hozzá ilyen hittel. De honnan ismerte föl? Hiszen Jézus Krisztus földi szolgálatának szinte a legelején vagyunk. Hogy már is tudja ez a százados, hogy kicsoda Jézus? Hiszen nemrég hívta el a 12-t. Elmondta a hegyi beszédet, de még nincs olyan nagy híre Jézusnak. Honnan tudja ez az ember? Kedves testvérek, ez a százados egy hívő ember volt. Emlékeztek a lukácsi beszámolóra? Ő építette a zsinagógát Kapernaumban. Csak úgy nem épít az ember egy szakrális helyet. Ha a római istenekben hit volna, akkor biztosan nem épít templomot a zsidók istenének. Félt volna a sajátjainak a haragjától. Ez a férfi azonban az igaz Istennek épít zsinagógát, ahol lehet őt imádni. Ez a százados, ez ismerte az írásokat. Ismernie kellett az írásokat, hiszen a törvény szerint minden zsinagógában ott kellett, hogy legyen az egész Ószövetség. Ez a férfi ismerte ezeket, és megértette belőlük azt, amit Jézus így mond, Mózes, a Zsoltárok és a próféták rólam beszélnek. Az írások alapján felismerte Jézusban Isten választottját. Döbbenetes dolog ez. Ott volt, sőt ma is itt van a zsidóság, akik már időtlen idők óta olvassák az írásokat, és azok alapján várják a megígért messiást. eljött, nem ismerték fel, megölték. Ez a százados, ez a római, ez a pogány, ez felismerte. Úgy belegondoltam abba, hogy milyen jó, hogy vannak ilyen történetek, ilyen emberek a Bibliában. Itt azt látjuk, hogy ez egy tisztességes, becsületes, hívő, jó ember, aki ráadásul a legjobbat teszi, amit tehet. Jézushoz megy, hozzáfordul segítségért. Úgy tudnak engem, és remélem, hogy mindannyiunkat emelni és ösztökélni ezek az emberek, hogy változnunk kell. Hogy a Jézusba vetett élő hit, az nem csak valamiféle szép keresztény gondolat, hanem igenis egzisztenciálisan és morálisan is formálja és emeli az embert, gazdagítja. Egy ilyen ember érkezett Jézushoz. Amikor a mester megérkezett Kapernaumba, ahogyan korábban említettem, földi szolgálatának a legelején, megtörténik a nagy találkozás. Túl van már az első összecsapáson Jézus a sátánnal, megkísértetett a pusztában, elhívta a tanítványait, tanítja a népet, elkezdte a munkáját, vége a hegyi beszédnek, Kapernaum felé veszi az irányt, és találkozik ezzel a századossal. A százados Jézus elé áll, és a következőt mondja. Uram, a szolgám bénen fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Uramnak, szóval Kyriosznak szólítja az urat. Végig a beszélgetésben ezt a szót használja. Nagyon beszédes ez a megszólítás. Nem mesternek vagy rabbinak szólítja, nem is Jézusnak, hanem végig úrnak. És kiderül, hogy ez nem egy udvariaskodó, szép gesztus volt a részéről. Mert a hite lesz az, ami majd hitelesíti, hogy nem véletlen az Uram megszólítás. Tudja azt, hogy ki előtt áll éppen. Jézus elé áll, és ezt mondja. Uram, a szolgám bénem fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Kedves testvérek, a mai általános üzenetünk ez. Jézus Krisztushoz menj minden bajjal. Vidd hozzá bátran minden nyomorúságodat, félelmedet, veszteségedet és örömödet. A történetből kiderül az, hogy ez a százados a lehető legjobb helyen kereste a segítséget és a megoldást. Vidd bátran minden nyomorodat Jézushoz. Tedd le elé, és mondd el, hogy mi a baj. Kedves testvérek, nem tudom, hogy észrevettük-e, de ez a százados nem kéri Jézust, hogy segítsen. Furcsa dolog, de nem kér Jézustól semmit. Csupán tényszerűen elmond mindent, ami a szívét nyomja. Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Csak elmondja, hogy mi a baj. Elmondja azt, hogy élete most viharba került, mert egy szolgája, akit szeret, megbetegedett, és a lukácsi leírás szerint halálán van, haldoklik. Elmond mindent Jézusnak, kijönti a szívét, de nem kér semmit. Csak elmondott neki mindent. Kedves testvérek, úgy elgondolkoztam azon, hogy mi hogyan szoktunk az imádságainkban az Isten Jézus elé állni. Úgy gondolom, hogy nem túlzó kijelentés az, hogy a legtöbbször úgy állunk Isten elé, hogy nem csak a problémáinkat, nehézségeinket visszük, hanem azokkal együtt a megoldást is. Mi, amikor Jézushoz visszük az életünket éppen meghatározó problémát, akkor sokszor szinte a szájába adjuk, hogy hogyan siessen a segítségünkre. A százados nem ezt tette. Ő csak, idézőjelben, odavitte Jézus elé a problémáját. Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Merjed csak odavinni Jézus elé, majd ő eldönti, hogy mit szeretne. Kedves testvérek, ez tulajdonképpen a legyen meg a te akaratod hit. Ez pedig sokszor nagyon nehéz. Olyankor igazán nehéz ez, amikor olyan dolgokkal állunk szemben, ami felett nincsen hatalmunk, de tudjuk, hogy Jézusnak van. Például emberileg nézve egy gyógyíthatatlan betegség kapcsán. Ki mered-e hittel mondani, a hit bátorságával, hogy legyen meg a te akaratod? Megvan-e bennünk a hit bátorsága ehhez a mondathoz? Kedves testvérek, azért is fontos, hogy az ember eljusson az ilyen imákig, mert megszűnik általuk a megkötöző félelem és a szorongás. Mert tudom azt, hogy kinek a kezébe tettem le az életem problémáját. Értsétek jól, veszélyesek tudnak lenni azok az imádságok, amikor megmondjuk az Istennek, hogy mit csináljon. Az ilyen imádságok után kezdi el vádolni az ember az Istent, hogy pedig kértem az Urat, de nem segített. Drága testvér, ne félj csak odavinni, idézőjelben csak letenni elé a problémáidat. Merd a hit bátorságával kimondani azt, hogy legyen meg a te akaratod. Rád bízom őt, rád bízom ügyemet, Uram. A százados így állt Jézus elé. Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus eztán úgy dönt, hogy segíteni fog. Már indulna, elmegyek és meggyógyítom, mondja, de a százados közbeszól. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek, menj el, és elmegy. A másiknak, jöjj ide, és ide jön. Vagy szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, és megteszi. Csak egy szót szólj. Mély hitvallás ez, testvérek. Egy gyönyörű hitvallás. Itt derül ki igazán, hogy ez a százados, ez pontosan tudja, hogy ki előtt áll. Az előtt, akinek adatott minden hatalom menjen és földön. Ez a százados pontosan tudja saját katona életéből, hogy mit jelent, amikor valakinek hatalma van arra, hogy másoknak parancsoljon. Ő maga is egy felsőbb katonai hatalom képviselőjeként osztogatja a parancsot az alattavalóinak. Az ő szavának az ad erőt és az szerez érvényt, hogy mögötte a római császár hatalma áll. Ennek a hatalomnak a tekintélyével megkövetelheti a feltétlen és vak engedelmességet a katonáitól. Ilyen hatalmat tulajdonít Jézus szavának is. Megérezte, megismerte, hogy Jézus mögött legfőbb hatalom áll. Jézus a mindenható hatalmát képviseli a földön. Ha szól, benne és általa az Isten szól. Ha pedig az Isten szól, akkor mindig történik valami. Akkor Isten hatalma és segítsége valóban ténylegesen jelen van. Megérezte ez az ember azt, amit Jézus kijelentett magáról, mielőtt fölment a mennybe. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Pontosan tudja ez a százados azt, hogy kicsoda Jézus. Tudja, hogy minden hatalom az övé, ezért csak egy szót kér tőle. Mi magunk tulajdonítunk-e ekkora hatalmat Jézus egyetlen szavának? Várunk-e felülről való segítséget, isteni belenyúlást az életünkbe, isteni cselekvést akkor, amikor az Isten szól hozzánk? Egy ige hirdetésben vagy egy elmélyedő imádságban. Csak egyetlen szót szólj. Komolyan vesszük-e azt, amit Jézus kijelentett magáról, hogy nékem adatott minden hatalom menjen és földön? Ez a százados, ez hitte azt, hogy a betegség és a halál sötét hatalmai felett Jézus Úr. Ezért elég az, hogyha csak egyetlen szót mond, amit ő is már oly sokszor mondott egy-egy szolgájának, hogy menj ide és elment. más egyéb sötét és gonosz hatalmak is vannak. Békétlenségek, bosszúságok, önzések. Ezek felett is mind-mind Úr Jézus, az ő parancsnoksága alá rendeltetett erők. Mind-mind alárendeltjei neki. Elég, hogyha azt mondja, hogy eredj el, és elmegy. Hogy gyere, és jön. Ezért elég csak egyetlen szó az ő szájából. Gondoljatok arra, amikor Jézus ördögöket űz, mondjuk a gadarai megszállottra. Jézus egyetlen egy szót szól. Menjetek. Csak egyetlen szó, és engednek neki a sötétség erői, a betegségek, az ördögök és a démonok is. Isten, vagy Jézus, mindenek felett Úr. Ahogyan a Krisztus himnuszban olvashatjuk, fel is magasztalá őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Hiszed-e, hogy Jézus egyetlen szava mindent megváltoztathat? Hiszed-e, hogy az, aki egyetlen szavával beteget gyógyít, tengert csendesít, a te életed problémájára is írt hozhat? A százados hitte és tudta azt, hogy Jézus nevére minden térd meghajol, mert neki adatott minden hatalom menjen és földön. Kedves testvérek, mielőtt hátradőlnénk és mosolyogva bólogatnánk, hogy lám az erős hit elnyeri a jutalmát, lássuk meg Jézus szavaiban a figyelmeztetést is. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott és így szólt kísérőihez. Bizony mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Jézus találkozott egy olyan emberrel, aki hittel közeledett hozzá. És azonnal az üdvözítő hitről kezd beszélni. Kedves testvérek, úgy gondolom, hogy sok templomos ember, aki adott esetben gyermekkorától kezdve igét hallgat, még ők sem tudják sokan, hogy mi is az az üdvözítő hit. Hiszen különbség van a között, hogy hiszem, hogy van Isten, hogy létezik, hogy uralkodik, hogy fölöttem áll, és a között, hogy örök életet nyert ember vagyok. Jézus nem fenyegetésképpen mondta el, amit elmondott, de mégiscsak elmondta, hogy önmagában a hit az nem elég. Nem elég, hogy a kiválasztott néphez tartozom. Nem elég, hogy beleszülettél, hogy az életedet a templomban töltöd. Mert azt mondja, hogy akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Az üdvözítő hit, az Jézus Krisztusban, mint megváltóban való hit. Ez pedig nem ugyanaz a hit, mint amikor azt mondom, hogy tudom, hogy létezik, hogy van Isten. Nagy különbség. A Jézusban, mint mindenek felett álló Úrban való hit, egyedül az, ami üdvözít. Ha erről még nem tudtál eddig, akkor szeretettel bíztatlak arra, hogy az imádságaidat intézd Jézushoz. Olvasd az igében azokat a részeket, amikor Jézus beszél. Hiszen megismerkedni valakivel csak úgy lehet, hogyha hallgatod, hogy mit mond, és aztán válaszolsz rá. Imádkozz az üdvözítő hitért. Kedves testvérek, befejezem azzal, amivel a történet is befejeződik. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. A százados hite csodálatos látássá válik. Miután hazatért, láthatta meggyógyult szolgáját, és megerősítést nyert üdvözítő hite. Ez az, amiről Pál apostol úgy beszél, hogy tudom, kinek hittem. A százados is tudta azt, hogy kinek hitt. A világ megváltójának. Mondd csak, a te életedben volt már ilyen megerősítés? El tudod mondani másoknak azt, hogy te kinek hittél? Ha igen, akkor mondd el mindenkinek, akinek csak tudod. Ha pedig még nem, akkor szeretettel bíztatlak arra, hogy merd életedet Jézusra bízni. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked azt, mennyei édesatyánk, hogy szent lelked lejegyeztette ezt a csodálatos történetet. Köszönjük, hogy vannak előttünk ilyen hívő példaképek, mint ez a százados is volt. Köszönjük neked azt, Jézus, hogy ha valaki hittel közeledik te hozzád, az semmiképpen el nem küldöd, hanem meghallgatod, és szelíden felelsz neki. Bocsáss meg, hogyha oly sokszor úgy közeledünk te hozzád, hogy hozzuk életünk problémáit, és már tudjuk is a megoldást, és szeretnénk azt rád erőszakolni, mint hogyha tudnánk. Bocsáss meg ezért. Kérjük, add nekünk a hit bátorságát. Adj ahhoz alázatot, hogy csak letegyük eléd, és merjük rád bízni a döntést, hiszen te jobban tudod azt, hogy mi jó nekünk. Köszönjük, hogyha már voltak ilyen pillanatok az életünkben. Köszönjük, hogyha lemerjük eléd tenni, ott megszűnik minden, ami fáj. Megszűnik minden, ami nyomaszt, és ami szorongat. Légy érette áldott. Köszönjük neked azt, hogyha a hitünk már nyert ilyen megerősítést, és Pál apostollal együtt el tudjuk azt mondani, hogy tudom, kinek hittem. Neked, Jézus. Légy áldott, hogy itt voltál, és hogy szóltál mi hozzánk. Köszönünk neked mindent, Jézus. Légy örökkön örökké áldott. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Jézus Krisztus mondja: nékem adatott minden hatalom, menjen és földön. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Iratterjesztésünkben megvásárolhatóak az itt elhangzott ige hirdetések. Jövő héten vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és gyermekmegőrzést is vállalunk. Ahogyan az imént is hirdettük, az istentisztelet ideje alatt kisgyermekmegőrzést is tartunk. A szülők babaszobánkba 6 éves korig hozhatják kisgyermekeiket. Most erre a kisgyermek felügyelő szolgálatra keresünk testvéreket, fiatalabbakat, idősebbeket egyaránt. Kérem, hogy aki vállalna ilyen szolgálatot, takaróné Marcsa Annánál, vagy a lelkészi hivatalban jelentkezzem. Előzetesen hirdetem az asszony testvéreknek, hogy az úrkúti asszony csendes hétvégével kapcsolatos tudnivalókat két hét múlva, szeptember 11-i vasárnapi istentiszteletet követő megbeszélésen fogjuk ismertetni. És végül a tegnapi napon esküvő volt templomunkban. A szeretett vendégségről maradt egy kevés üdítő és pogácsa, melyeket kitettünk itt tőlem jobbra, az udvarra, az asztalra. Kérem, fogyasszuk el. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, nemzeti imádságunk a himnusz éneklése előtt énekeljük záró énekünket, amely az Isten tisztelet előtt tanult új dicséret, a 798. számú dicséretünk mindhárom versével. Az első vers így kezdődik, hűséged végtelen.